Kedves testvérek, sokszor elgondolkoztam ezen a mondaton, amelyet az evangélium elején hallottunk. Ha megtartjátok parancsaimat, megmaradtok szeretetemben. A múlt héten a szőlőtő és a szőlővessző példázatát hallottuk, és az is valahogy ezt a lényeget, lényegi mondanivalót akarta kifejezni, mondta is Jézus, maradjatok bennem. És ma akkor mondhatjuk úgy, hogy kiegészíti a múlt heti gondolatot, hogy ha megtartjátok parancsaimat, akkor maradtok bennem. Ha magunkban nézünk, melyikünk jelentheti ki, hogy mindig megtartottuk Jézus kéréseit, parancsait, Isten parancsait. És eszembe jut ez a 15 éves szent, de jó volt, mikor ezzel foglalkoztunk itt a Szentmisén is nem egyszer, a Carla Acutis, ugye felevelíthetjük egyik hírlevélből ezeket, illetve bőven hollapunk segítségével is. És mikor azt mondta azt a mondatot, hogy boldogan halok meg, mert úgy éltem, hogy egy percet sem tékozoltam olyan dolgokra, ami Istennek nem tetszene. Melyikünk tudja ezt kimondani? Én nem tudom kimondani. Egy perc se volt az életemben, ami Istennek ne tetszett volna. Hány perc volt az életünkben, ha összeadnánk, ami Istennek nem tetszett? Hány óra? Hány nap? Minden esetre legalábbis mindig újra kezdhetünk, és elhatározhatjuk, hogy így akarok élni. Hogy minden percem tetszésére legyen Istennek. Igen, sokszor volt, hogy nem teljesítettem azt, amit Isten szeretne, amit Isten kér, amit Isten parancsol, vagy amit Jézus. Ha megfordítjuk Jézus mondatát, ugye úgy hangzik, hogy ha megtartjátok parancsaimat, megmaradtok szeretetem. Ha megfordítjuk, akkor is igaz. Ha nem tartjátok meg, akkor nem maradtok meg a szeretetemben. Nem azért, minthogyha az ő szeretetét elvesztenénk. Nem azért, minthogyha ő nem szeretne bármilyen körülmények között, mintha az ő hűsége elveszne, hanem mert én nem fogom tudni szeretni. Én nem tudom az Istent jól szeretni, az én szeretetem csorbul, csökken, kicsi vagy nagy mértékben, illetve Jézus Krisztus iránt. Minden egyes negatív dologgal, amit tettem, ami Istennek nem tetszik, azzal csorbult a szeretetem. Ki lehet javítani, csak mindig nehezebb valamit kijavítani, mint vigyázni rá. Egyébként ma is hallottuk, hogy mondja nekünk, én szeretlek titeket. Hát szeretnénk mi is tehát megmaradni az ő szeretetében úgy, hogy egy percet sem okozni engedetlenséggel, bűneinkkel, hibáinkkal. Annál jobban elszomorít, ha magunk köré nézünk, a környezetünkben, Európában főként. Hogy mit látunk, hányan élnek vajon, vagy hányan nem élnek Istennek tetsző életet. Olyan életet, ami távol van tőle. Olyan életet, amikor nem is foglalkoznak vele, nem törődnek vele. Az is a 10 parancsolathoz tartozik, hogy minden nap törődjek Istennel. Ez az első parancsolat lényege. Vagy amikor a harmadikra tekintünk, az Úrnapja megszentelésére. Valahányszor nem teszem, és senki nincs felmentve, az se, aki nem jön a koronavírus miatt. Az Úrnapjának megszentelése alól nincs felmentve. Lehet, hogy a közösségben végzett szentmise alól a betegség miatt, vagy erős félelem miatt, igen, de ugyanúgy meg kell szentelnie otthon. Mennyi időt szánnak ezek az emberek otthon az Istenre, azon a napon? Vagy a többi. De még mire gondolhatott Jézus? Ha megtartjátok parancsaimat, akkor megmaradtok a szeretetemben. Még mire gondolhat? Milyen kérései, parancsai vannak? Vannak olyan kérései, amelyek nem szerepeltek addig az isteni üzenetben, a Bibliában. Ezzel már kezdtünk foglalkozni ellenség szeretett gyermek példáját elénk teszi. Van, érdemes összeírni, mi az, ami miatt én hívő vagyok, mi az, ami miatt én keresztény vagyok, mi az, ami miatt, ha már ezt a sorrendet veszem, ami miatt nem csak keresztény, de katolikus is vagyok. Igazából legjobban akkor tudjuk magunkat így az elménket és lelkünket gyakorlatoztatni, amikor felnőtt hittanokon, de jó lenne megint már csinálni, felnőtt hittanokon ezeken komolyan elgondolkozunk. Tudatosítjuk. 2 emelek ki. Jézus kérései, parancsai, inkább úgy mondanám, hogy vágyai. 2 vágyát, 2 kérését, hogy mit folytassunk a Földön. Az első vágya az a legfontosabb vágya volt, amivel ide érkezett, és megint csak ismétlésül, ugye Márk evangélista időben az első, ő fogalmazza meg egy mondatban, hogy Jézus föllép és kimond egy mondatot, és ez összefoglal mindent utána, amit Jézus tett. Elérkezett közétek az Isten országa. Isten országának munkálkodása, azon való munkálkodás az ő vágya, hogy tegyük mi is. De Isten országa az nem a szobámban van, lehet ott is, hogyha már valahova tartozok. Az Isten országa emberek között valósul meg. Istennel persze. Emberek között, ez nem megy egyedül. Aki egyedül akar keresztényként élni, az Jézus legfontosabb kérését nem teljesíti. Isten országa kis pontonként, 1000 és 1000 pontként a Földön, ahol az emberek az ő törvényei szerint akarnak élni, és nem csak kifelé a nem Jézus hívőkkel szembe, hanem befelé egymás között még többet tudunk megtartani, amit Jézus kér. És ha tényleg megtartjuk az ő kéréseit, akkor valami hihetetlen dolgot tapasztalunk meg, és ott virágzik fel az Isten országa. Végre írhattam az egyház tanács tagjainak, hogy újból találkozzunk, és akkor direkt így fogalmaztam, hogy végre tudatosan elkezdhetjük újraépíteni a mi kis Isten országunkat. De minden hívő meg van erre hívva, mert kevesek vagyunk. Jézusnak már, mondtam, hogy 2 mondok, másik. Mi volt az utolsó vágya, kérése? Én azt hiszem, a legfontosabb utolsó kérése és vágya az volt, amikor azt mondta, hogy egyétek, és igyátok. Amikor az eukarisztiát megalapította, amikor az volt a vágya, hogy bár én elmegyek erről a földről, földi alakba, de mégis itt akarok veletek maradni. És isteni ötlettel kitalálta nekünk az eukarisztiát. És amikor én ezt nem teszem, mondta, tehát, hogy tegyétek ezt, és egyétek. Amikor, hogy tegyétek, az a papság feladata. Amikor ezt nem teszem, nem eszem, akkor nem teljesítem Jézus utolsó legfontosabb kérését. És lehet, sok mindenre hivatkozhatok, de mind csak kifogás. Jó, egy dologra tényleg, hogyha az egyház nem engedi például a szent áldozásokat, de akkor meg ott van a lelki áldozás. Ha megtartjátok parancsaimat, akkor megmaradtok, szeretetem. Akkor szeretni fogtok engem és az Istent igazán. És valahányszor nem teszem, csorbul a szeretetem. Fülei Szent Miklóstól is kell két példát mondanom. Talán a két legmarkánsabb példát, azért, mert el kell kezdenünk, hál' Istennek közel két hét múlva, úgy szívből is fogunk hozzá imádkozni, megújítva azt, amit értünk tettek 1956-ban a svájci, magyar, a svájci emberek, amikor Bruder Klaushoz fohászkodtak a magyarokért és a magyarságért. És mi ott a helyszínen megújítjuk majd, kérjük őt újból, de már most, és egész egyházközségünkért is ezért kezdtük el ma Szent Mise előtt a 9. első napi imádságát. Bruder Klaus, Fülei Szent Miklós, csak két dolgot említek ki, emelek ki. Az egyik, amikor 1467. október 16-án még a tél beállta előtt elbúcsúzik családjától, barátaitól, és végleg remete életet választ. Pedig volt egy drága felesége, Doroté, ott volt 10 gyermeke. Nagyon nehéz ezt megérteni, hogy teljesen Istent választotta, teljesen rá akarta bízni magát. Nagyon nehéz ezt megérteni, családját ott hagyja, és többet nem tér vissza a családi házba. Azt hiszem, én akkor tudtam elfogadni, hogy mégiscsak lehetséges ez, amikor bibliai példát láttam, olvastam. És tudjuk mindannyian, Jézus apostolai is ott hagyták családjukat, és követték Jézust, és utána vértanúk lettek. Igen, vannak olyan helyzetek, amikor a Jóisten elfogadja ezt az áldozatot. A világ nagyobb céljaiért, vagy üdvösségéért. Én azt hiszem, azért nem kell félnünk, hogy tőlünk ilyen nagy áldozatot, vagy hasonlót kérne a Jóisten. Bruder Klaus ezt felismerte, és anélkül nem is tette meg, amíg felesége bele nem egyezett, amíg az iratok szerint a felesége az egyházi hatóság előtt nem nyilvánította ki ezt a beleegyezést, és ezért is látható jelet is adott, hogy ő maga készítette el az a remete ruháját, hogy elvonuljon. És előtte meg gondoskodott családjával, hogy azért a megélhetésük biztosítva legyen hosszú távon. Teljesen Istennek akarta adni magát, teljesen akarta szeretni. Vajon szívből ki tudjuk mondani ezt a nagyon-nagyon nehéz imát? Én Uram, én Istenem, vedd el tőlem mindenem, ami gátol feléd. Néha talán az, úgy egészítjük ki, hogy ugye nem akarod ezt meg azt elvenni. Ugye te is jónak látod, ha ez meg az azért marad. Nehéz ezt kimondani. Vedd el mindent, ami gátol, ahogy te látod. Én Uram, én Istenem, add meg mindenem, ami segít feléd. Na, ezt már könnyebb kimondanom. És ki tudjuk-e azt mondani, hogy én Uram, én Istenem, fogadd el az életem, hogy legyek egészen a tied. A másik példa Bruder Krausz életéből, hogy remetessége alatt több mint 19 éven át nem vett magához földi táplálékot, csak szent áldozással táplálkozott, csak az eukarisztiával. Nem csak, hogy megmaradt Jézus szeretetében, teljesítve Jézusnak a kérését, hogy ilyen fontosnak tartotta az eukarisztiát, hanem igen megerősödött benne. Van, amikor órákon keresztül, amíg még nem volt kis kápolnája, nem építettek neki, órákon keresztül gyalogolt, hogy hetente szentmisén lehessen és áldozhasson. Utána már még gyakrabban tehette ezt meg, amikor kis kápolnája lett. Én úgy örülök, hogy Svájcnak ilyen nemzeti szentje van. Mert e két szempont, egy nagy figyelmeztetés, egy nagy példa a Svájcban élők számára. Az egyik, hogy nem a pénz az Isten. Hogy minden, hogy a jó létre hagyatkozzunk, meg abba bízzunk, hanem az Istenre. És ezt megmutatta Fülei Szent Miklós, Bruder Klaus, amikor mindenét feláldozta Istenért. A másik, a szent áldozások. Amikor és azóta, a 15. század óta, hányan itt Svájcban elhagyták a katolikus hitet, vagy akik katolikusok, hányan nem táplálkoznak az eukarisztiával. Fülei Szent Miklós nagyszerű példa a Svájcban élőknek. A Jóisten tudta, kit kell nemzeti szentül adni. Urunk Jézus, attól, hogy mi is megmaradjunk a te szeretetedben, a te kéréseidet teljesítsük, a te vágyaidat, a te parancsaidat, Isten parancsait, hogy szerethessünk jobban, hogy ne lankadjunk, ne gyengüljünk a szeretetedben. Amen.